A Zsoltárok könyve 8. fejezetét fogjuk ma tanulmányozni. A mai üzenet címe az élet öröm. És egy alcímet is adtam, csodálat, gyönyörködés, csodálat és gyönyörködés. Ezt az alcímet is adtam ennek a mai üzenetnek, amely az Isten kegyelméből az én szívemet is átjárta. És különös élményem is volt. Megnéztem még Calvin Jánosnak a kommentáriát, amit ő megírt, és olyan fantasztikus volt, hogy ugye több száz év telik el, és leírtam gondolatokat, aztán olvasom vissza Calvinnál, hogy mennyire ugyanaz a Szentlélek évszázadokon át ívelve, és hogy az evangélium üzenet mennyire kortalan. És bármikor is, bármelyik században is vetették azt az evangélium üzenetet papírra, az ugyanúgy eleven élő, évszázadokon átívelve, és ma is. Ez egy csodás dolog. Egy ilyen Zsoltárral találkozunk most, amely 3000 éves Zsoltár, és gyönyörködhetünk az Isten bölcsességében, hogy mennyire látszik az, hogy az ember és az emberi élet alapvetően örömeit, szükségeit tekintve semmit nem változott 3000 év óta. Ugyanazok vagyunk, ugyanazok a szükségeink, és hasonló dolgoknak örvendezhetünk, mint amiről a Zsoltáros ír, és az evangéliumokban aztán megerősítve, vagy a páli levelekben ezt felidézve láthatjuk, és rácsodálkozhatunk. Tehát a Zsoltárok könyve 8. fejezet első versétől így hangzik: Isten igéje, kövessétek az igét. A karmesternek a szőlőtapussók kezdetőjének dalamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. A gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a láb alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényei járnak. Ó, Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Ámen. Eddig Isten igéje. Calvin a bevezetőjében a következőt írja, elolvasom, mert nagyon jó sorvezető lesz számunkra ez a néhány gondolat, ez a néhány mondat az ige értelmezéséhez, és hogy ahhoz, hogy ez az isteni kijelentés megmosson bennünket. Azt mondtam éppen tegnap előtt a teológián találkoztam a diákokkal, és mondtam, nekik vettünk egy igét, és elkezdtük azt abból kibontani az Istennek a munkájának a tanúságait. És hogy elolvastok az igét, hogy magamat is érzékelve, az én saját szívemet is érzékelve, meg az ő szívüket is érzékelve, mondtam nekik, most olvassuk el még egyszer. Azért olvassuk el még egyszer, hogy ne kívülről szemléljük az igét, hogy milyen nagyszerű, jó gondolatok, hanem merüljünk bele az igébe. És ez ige itassát a szívünket, mert szükségünk van rá, hogy megmosson bennünket, átjárjon az Isten igéje. Hogy ne táruljuk el az igét holnapra, hanem együk meg most. Amen. A Bibliában a manna képe van mindig a napi igére, amelyet minden nap adott az Isten, és minden napra elegendőt adott, és minden nap frisset adott. Ez a mai üzenet is, ez ma nektek, nekünk szól, azért, hogy behújjon a szívünkbe, átjárja a lelkünket, a szívünket, és ne kívülről szemléljük az Isten igének igazságait, hanem merüljünk el benne. Készek vagytok erre? Engedjük, hogy átjárjon Isten igéje. Hát olyan sok minden bombáz bennünket, annyi gondolat, feszültség, sok-sok minden probléma, kihívás, nehézség, elintézetlenül maradt ügy, meg minden egyéb, hogy bizony nagy-nagyon szükségünk van rá, hogy a lelkünket, a szívünket, a szellemünket Isten drága beszéd átjárja, megelevenítse, megtisztítsa, átformálja, és igazi életörömöt hozzon a szívünkbe. Szükségünk van életörömre? A mai embernek rendkívül nagy szükség van életörömre. Sokkal nagyobb jólétben él, mint néhány száz évvel ezelőtt az emberiség, mégis annyi szomorú ember van. Annyi életont, annyi keserű ember van, annyi problémákkal küszködő ember van, akit vagyunk mi, akik itt vagyunk, nem vagyunk különbek, nem csak a falakon kívül élnek ilyen emberek, hogy néha a talajszint alatt egy-két méterre járunk. És ránk néznek az emberek, és egy savanyú citrom jobban néz ki, mint mi abban az állapotunkban. Igaz? Isten szelleme pedig életörömmel akar bennünket megtölteni, fókuszáltatni akar a szellemünket, a szívünket az ő mennyei kijelentéseire, hogy az egész szemléletmódunk formálódjon, változzon, és ez a gyermeki rácsodálkozás és gyönyörködés képessége megeleveledjen, megújuljon a szellemével, a szívünkben. Ezt kívánom, ezt vágyom magamnak is, és nektek is. Kávin. Igaz, hogy Dávid Isten csodálatos hatalmára és dicsőségére nézve a teremtésben és az anyagi világegyetem kormányzásában, de mondhatni csak egy futó pillantást vet arra. És lényegében Isten irántunk megnyilvánuló végtelen jóságának témája mellett időzik főként. A természet egész rendjében a legbőségesebb Isten dicsőségét megmutató anyag áll rendelkezésünkre, ugye ebbe a Zsoltárba, mivel azonban minket kétségtelenül sokkal jobban befolyásol az, amit saját magunk tapasztalunk meg, Dávid itt nagyon-nagyon helyénvalóan konkrétan azt a jóságot ünnepli, amivel Isten az emberiség iránt viseltetik. Ez ugyanis minden dolog közül, ami nem kerüli el a figyelmünket, a legfényesebb tükör, amelyben az ő dicsőségét szemlélhetjük. Lehet, egy kicsit nehéz körmondat volt, de a lényeg az, hogy a Zsoltár azt mondja, Calvin erre csodálkozik rá, hogy törődik az univerzum, a világegyetem alkotójával, az Istennel, rámutat, hogy mindezeket ő alkotta, de sokkal hosszabban és bőségesebben beszél annak a jóságnak a megnyilatkozásáról, amely az Atya, a Teremtő Isten szívében az emberek iránt van. Már-már meghökkentő módon, meghökkentő kijelentéseket is tartalmazva, profétikus módon terjesztenénk a Szentlélek Dávid királyon keresztül. Ilyen gondolatokat írtam a témához, aminek a kibontására vállalkozunk, de megint csak néhány olyan gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami segít nektek már bekapcsolódni itt az elején, hogy miről is lesz szó. És ezt hiszem a Szentlélek mélyíteni fogja a szívünkben, a szellemünkben. Meglátni az Úr jóságát szeretteink csillogó szemében, a megújulés zöldellő természetben, a világba boruló fákban, meghallani a vidáman éneklő madarak hangját, a baráti szeretet bátorító szavainak csodálatos ajándékában. Isten szolgálatában állni, vele élni és munkájában részesnek lenni, ez az, ami igazi örömöt ad szívünkbe, és valódi értelmet ad életünknek a földi pályafutásunk során. Amikor erre a témával foglalkozom, és gondolat szintén is magam számára elmélázok rajta, akkor nincs olyan, hogy ne jutna eszembe az a 2000-ben tartott nagy nemzetközi konferencia, ahol több mint 200 országból jöttek össze lelkipásztorok, evangélisták, Amsterdamba és egy Birgen társaság által szervezett nagy konferencián vettünk részt, 10 000 fős részvétellel, hatalmas konferencia, nagyszerű, csodálatos előadók voltak, és sok áldás, és Szabó Dani bácsival, dr. D. Szabó Dániellel, legtöbben Szabó Dani bácsinak ismerjük, úgy jött a Isten, hogy valahogy egy szobába helyeztek bennünket, egy szállodába, nem is értettem, hogy hogy volt, de Isten terve ez volt, és akkor reggeliztünk, és a reggelinél egy darab zsömle megmaradt a reggeliből, és néztem, Dani bácsi becsomagolja egy szalvétát, és besülyezte a zsebébe. Ugye hát a étkezőben nem lehet elvinni ételt. Néztem is, hogy kicsit furcsáltam, hogy mit csinált a Dani bácsi. Aztán sétáltunk a konferencia helyszínére, nem sok idő volt, hogy pontosan elérjünk, és azt mondta a folyóhoz érve, azt mondja, gyere, várj egy kicsit, még itt meg kell állnunk. És akkor lementünk a híd alá, és akkor jöttek a kis kacsák, a vadkacsák, Dani bácsi elővette a fél zsömlét, morzsolgatta, etette a kacsákat, beszélt, Isten magasztalta, gyönyörűek vagytok, de szépek vagytok, gyertek, egyetek egy kis kaját is. Én láttam és néztem, hogy mindjárt elkésünk a konferenciáról. És Dani bácsinak a szívében volt idő arra, hogy a nagy-nagy konferencia, a világról érkezett sok-sok nagyon komoly szolgáltató konferenciájára haladva megálljon, és rácsodálkozzon annak a teremtésére, akiről szólt az egész konferencia. Na most nekem az első tanítás, előadás akkor volt, azon a napon. Mert azt mondtam magamban az Úrnak, amit májnapig sem felejtem, drága Uram, taníts engem erre a gyermeki rácsodálkozásra, hogy ezt soha el ne felejtsem, el ne veszítsem. Amit látok ebben az idős szolgádban, akit üldöztek, hátratettek, a saját egyházában is kiközösítettek, majd rehabilitáltak, sok mindenről lemaradt az életben, aki élelmet meg leveleket vitt a hortobágyi lágerbe, aki maga is bent ragadt egyszer, mert a munkásokkal ment be levelet vinni, aztán nem tudott kijönni, majd következő napon szökött meg, vagy napok múlva szökött meg, és ugrált a vonatról le meg fel, hogy ne vegyék észre, mert az állomáson nem lehetett leszállni. Szóval sok-sok szenvedés, meg fájdalom, meg sok olyan dolog lehetne, amitől keserű lett az élete, nem nősült meg végül, mert ugye egy ilyen életmód mellett ez nem volt lehetséges, de teljes boldogságban van, és teljes az élete ezzel együtt. Szóval lett volna oka zúgolódni, panaszkodni, hogy elvették a fiatalságát, külön ráállítottak ügynököt, aki figyelte, megfigyelte állandóan, nem kaphatott munkát, csak a végzettsége szerint, sőt, diplomát sem kaphatott a teológián, mert nem volt hajlandó behajtani magát a kommunista ateista hatalom gépezetének, és ugye maga az akkori püspöke is ügynök volt, és nyilván odafújt a szél. Szóval sok minden lehetett volna, amitől ő szomorú lehetett volna, meg mondhatom, igazságtalan az élet. Szóval azt is elmondta, hogy mivel neki volt a külföldi kapcsolatai, miatt mindig meg is figyelték, és pont az ügynök, aki rá volt állítva, annak lett valaki a beteg, és ő szerzett neki külföldről gyógyszert, hogy meggyógyuljon a szerette. Szóval sok-sok történetre gazdagodtam, de jó volt látni nála ezt a fajta gyermeki rácsodálkozást, ahogy ő meg tudott állni, és rácsodálkozni a mindenhatóra, a teremtőre, ezekben a kacsákban. Vadkacsákban, akik ott úszkáltak a folyópartján. Amiből Isten világából, Isten szeméből, ami ő belőle nyilvánvaló előttünk, erről szól itt a Zsoltár, Dávid Zsoltár. A második versben azt olvastuk, Urunk, mi fenséges a te neved, az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. Múlt időben van ez a kifejezés, de hogyha mélyre ásunk egy kicsit, amit nektek már nem kell megtenni, maga a nyelvtani szerkezet a héberben, és egyébként a görögben is, lehetőséget ad nekünk egy olyan típusú megközelítésre, hogy nem megmutattad, hanem megmutatod. Azaz nem valami olyan dologról akar itt a Zsoltáros nekünk szólni, hogy a teremtéskor az Isten megalkotta ezt a világot, és abban megmutatta az ő hatalmát, fenségét, aztán magára hagyta, mint a deisták mondják, meg a ember tragédiájának bevezetőjében ugye hangzik, hogy az alkotó pihen, a gép meg forog, ez teljesen deista felfogás, tehát Isten magára hagyta a teremtettséget. Ugye éppen ezért lényeges, hogy nem csak arról van szó, hogy megalkotta, hanem azt is mutatja, hogy ez az alkotás ma is beszél róla, Istenről, és megmutatod korok korain át, időtlen időkig láttatod dicsőségedet, ami ma, itt és most nyilvánvaló, látható és csodálatra méltó. Tehát ezt mondja Zsoltáros. Nem azt mondja Dávid, hogy hát valamikor megteremted a világot, nagyon aranyos vagy. A távoli Isten, a teremtő. Hanem ma azt mondja, amikor a kezed alkotásait láttatod velem, akkor rácsodálkozok arra, aki vagy, az örökkévaló, a mindenható, a csodálatra méltó, a nyilvánvaló, a látható Isten. Pál apostol a római levélben magyarázza ezt a szemléletmódot, és tárja elénk ezt a szemléletmódot a következőképpen a római levél első rész 20-21-es versében. Amikor Isten örök teremtő hatalmáról, istenségéről beszél, amely teremtéséből nyilvánvalóvá válik az ember számára, nem a múltban, hanem ma. Ami ugyanis nem látható belőle az örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, hogy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Tehát a világ teremtésétől fogva, máj napig, mondja az apostol, Isten dicsősége a teremtett világ vizsgálatában, azaz ott Amsterdamban, abban a párkacsában. És meglátható volt, és én azt láttam, hogy 5 perc múlva kezdődik a konferencia, Lani bácsi azt látta, hogy itt van valami csoda, ami a teremtőről beszél. Emlékszem, egy kedves barátomra, üzletkötő volt, rengeteget utazott, és átadta az életét Jézusnak. És azt mondja, hogy mióta átadtam az életemet Jézusnak, előtte annyit kellett utaznom A-ból B-be, és sokat kellett mennem, most meg azt mondja, olyan jó dolog, utazok, és nézem a fákat, a növényeket, a tájakat, és dicsérem az Istent. Azt mondja, egész más így utazni. Sokkal hamarabb eltelik az idő, gyönyörködöm abban, amit Isten alkotott. Őben egy ilyen változás hozott, hogy ugyanazt a munkát végzi, de nem egy monoton munkává válik. Eszembe jut többször, én is azért gyakran utazom, és akkor többször eszembe jutnak az ő szavai, és amikor is a természet tavasszal serken, és már nyílnak a virágok, a zöldnek, hát a repcemező, hát az nem lehet festeni a szint. Tehát ami ott keveredik, az a sárga, a zölddel, hát ez egy gyönyörű, tehát csodás. Nagyon szép, hatalmas repcetáblák, még az autópályáról is lehet látni őket. És a fák, de az őszi fák, ezt meg a feleségem tanította meg nekem, hogy az ősz is gyönyörű, szép, nézd meg a színeket, hogy mennyiféle, minden levél más színű, még az is, ami egy színűnek tűnik a fán, az is még kettőse egyforma, hogy Isten hogy festi meg egyik fának a levelét, ahogy az őszben hal el az élet benne, vagy pihen az élet meg benne, és mennyire más, mennyire színes, mennyire különleges, mennyire gyönyörű. Különben vannak olyan levelek, ami aranysárgák. A öregszik, a fa ragyogó sárgává válik a level, vagy pirossá, vagy bordóvá. Tehát tényleg fantasztikus, gyönyörű. Az egész földön, azt mondja Dávid, az égen is mutatott dicsőségedet. Dávid érzékeltetni szeretné Isten dicsőségét, nagyságát mindazzal, ami a földön látható. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy a föld szemlélése kevés ahhoz, hogy Isten dicsőségét felismerjük. Ezért nyitotta ki a látókört az égre, az egekre. A 19. Zsoltár 2. versében olvassuk, az egek hirdetik Isten dicsőségét. Kezének munkájáról beszél a menny. Tehát csodálatos a földi teremtés, és gyönyörködhetünk Isten szépségében, nagyságában, de azt mondja, Dávid, ez kevés. Ez nem egyenlő Istennel. Mutat valamit Istenről, hogy milyen ő. Nem ez az Isten, a teremtett világ, a föld, anya, meg stb., nem tudom. Tehát amit a népi gondolkodásmód, a fizikai testből láthatóból kiinduló hitvilág elképzel, Dávid érzékelteti, hogy ez árnyéka. Árnyéka annak, vetülete annak, festett valamit a festő. Alkotott valamit az alkotó, de nem ő a festő, nem ő a szobrász, nem az alkotás az alkotó, hanem mindez őről a beszél, ezért azt mondja Dávid, emeld a szemét az egekre, a mennyekre, nyisd ki a szívedet, hogy Isten nagyobb, hatalmasabb annál, mint amit te fel tudsz fogni, amit be tudsz fogni, vagy képes vagy megérezni. Nyisd meg a szívedet, a szellemedet Isten kijelentésére. Pál apostol azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, egyszer pedig színről színre fogunk látni. Pár sok-sok tapasztalattal, Isten ismerettel van a szívében, életében, mégis azt mondja, hogy vágyom az Isten még jobban ismerni. Mert még nem merítettem őt ki. Az aténi beszédében az Areopagoszom, ez egy dombot jelentett, ahol összegyűltek a görögök törvénykezni, gondolkodni, filozofálni. Ebben az időben jellemzőiként a piasztéren tették ezt, de van egy beszéde Pál apostolnak ott, és ő is ott is ezeknek a görög gondolkodóknak, filozófusoknak, érdeklődőknek a következőt mondja. Az egész emberi nemzetség egy vérből teremtette az Isten, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta, elrendelte idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják, megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk, vagyunk, ahogy a ti költőitek közé is mondták, némelyek mondja nekik ezeknek a görög bölcseknek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Jó ez a kép is, ahogy Pál apostol beszél, hát Istenben vagyunk. Nem az a kérdés, hogy hol van Isten, hanem hogy hol nincs, ahogy mondja a bölcsesség, a példázat. Aztán itt a csecsemő hangja. Az elmúlt napokban több időt töltettünk az unokánkkal, és hát még többet megértettem a Dávid Zsoltárából ezáltal, a tanítás által, amelyet a még egy éves sincs unokámon keresztül tanított nekem a Szentlélek. Azt mondja, hogy gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséged és a bosszúállót. Mi van? Hát egy csecsemő maga tehetetlen. Hát kiszolgáltatott, hát nem is tud élni, létezni sem a felnőttek gondoskodása nélkül. Hát milyen, még ez a katonai kifejezést használ itt Dávid, ő katona volt egyébként, elnémítod ellenségedet egyértelműen, azt jelenti, hogy valamilyen módon győzni a másik felett, és minden jogos követelését kihúzni alóla, meg a jogtalant is, tehát, hogy nincs beszéd, nincs visszaszólás, nincs duma, egy csecsemő. Hát ez hogy? Mit jelent ez? A csecsemő a kicsinyi gyermek édes, sejmes gőgicsérése, hát nem a, nyilván itt most nem a artikuláltan ordításra gondolok órákig, mert az úgy nehezebb, elismerem. De azért nem mindig ez van. Nem mindig ez van. Ahogy a kicsi gyermek, ez a pici gyermek elkezdi formálni a szavakat, és gőgicsér az a kis hangja, hát óriási. A bűnt még nem ismerő ártatlansága, még nem tudja, mi a bűn, még nem cselekedett bűnt. Nincs is benne még ez az erkölcsi érzék kialakulva. Ő csak rád van utalva, ő csak éhes. Ő csak hozzád akar bújni. Neki csak szüksége van rád. De ott akar lenni, oda akar menni hozzád. Nem akar elválni tőled. Vagy éppen most hagyd békén. De rád van utalva. Bűn még nem is, hogy ártatlansága, szüleire utaltsága, kiszolgáltatottsága, ugyanakkor feltétlen bizalma mind-mind hirdeti Isten dicsőséges, kegyelmes szeretetét. Mind-mind hirdeti Isten irántunk való dicsőséges kegyelmét és szeretetét, mert így vagyunk mi is Istenre utalva. Kicsit nagyobb bacskák vagyunk, de néha valljuk be őszintén, még azt sem tudjuk megfogalmazni, amit kérni akarunk. Csak gőgicsélünk, formáljuk a szavakat, sóhajtozunk, és Isten érti. Még számon sincs a szó, mondja Dávid, de pontosan érted, Uram. Halleluja. Akkor is, ha neked nincs még gyermeked, hogy eddig nem adatod, bár szeretnél, vedd észre a kicsin gyermek csillogó szemében atyát szeretetét. Fogadd ezen a szempáron át feléd ragyogó kegyelmét. Örülj az életnek, és ne engedj a kesergésnek, az irítségnek, és annak gyötrésének. Inkább mondd, olyan gyönyörű vagy te, drága kis ártatlan gyermek. Isten kegyelmét hirdeti ragyogó arcod, mosolyod, csillogó szemed, édes kis hangod, ajándék vagy. Aztán, ha te is szeretnél házastársad gyermekáldást, mondd ezt, imádkozz így, emeld tekintetet az égre. Atyám, adj nekem is gyermeket. Áldj meg engem és házastársam, vagy gyermekáldással, hogy benne is téged szerethessünk és sorálhassunk. Ugye milyen gazdag, milyen gyönyörködő lélek ez. Milyen gazdag szív, ami csak egy mondatban felé árad a Zsoltárból. Kálvin így fordítja a Zsoltárok 8.3-at. Csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót megfutamítsd. Azt is mondja Kálvin, írja ezt most eszembe jutott menet közben itt, hogy milyen gyönyörűség azt mondja, hogy a vért, a test, a női test tejjé változtatja. És akkor tovább gondoltam, azt mondja Péter, hogy ti is, mint újszülött csecsemők, hamisítatlan lelki, szellemi tejet kívánjatok. Hogy azon növekedjetek fel az üdvösségre. Milyen csodálatos áthallás a fizikai élet, a gyermekszületés és az újjászületett élet között. Ami egyébként meg is jelenik máshol is az evangéliumokban, még meg fogom nektek mutatni. A vért, a Krisztus vérét üdvösség forrásává teszi a Szentlélek, ami számunkra. A vért, a szenvedő Krisztus vérét, kifolyt vérét élet forrásává, üdvösség forrásává teszi a Szentlélek. Teljé, táplálékká, élet forrásává teszi a megtérő bűnösnek. Azt mondja, tehát az írás itt, hogy megfutamítsd ellenségeidet, amit mondtam, hogy ez a terminológia, ez egy katonai kifejezés, tehát, hogy elnémítani, megfutamítani, nyilván valami hadi állapotról beszél a Biblia, méghozzá azt mondja itt a Dávid, hogy gyermekek és csecsemők szája által megfutamítod az ellenséget. Döbbenetes kép ez. Ezzel is jelzi Dávid által a Szent Szellem, hogy Istennel szemben az ellenséges hangok, a gyűlölködő hang, a bosszúálló lelkület elnémul. Isten megteszi ezt a megszületett gyermek gőgicsérésével. Még szavakat nem formál, csak gőgicsér. Ezzel a hanggal Isten megszégyeníti az ellenséget. Hát hogy? Nincs a Földön nagyobb csoda a fogantatásnál, az anyai bíbben való formáltatásánál gyermeknek és születésénél. Ehhez hasonlítja a megváltónk a János Evangélium 3. fejezetében az újjászületést. Amikor Nikodémussal beszél, szükséges nektek újjászületni. Nikodémus erre azt mondja, vissza kell mennem anyám éjébe, és megszületni újjá. Nem, azt mondja Jézus, hanem a Szent Szellem és az ige által kell születned. Új életet kell, hogy fogadjon benned. És milyen csodálatos az, hogy megtörténik. Ugyanez megtörténik. És milyen csodálatos az, amikor valaki megtér, újjászületik, és az első mondatokat elmondja imádságban. Én nem tudom, hogy imádkoztam először, csak tudom, imádkoztam. Valahogy imádkoztam. Azt nem tudom, hogy imádkoztam, de valahogy imádkoztam, de azt viszont biztosan tudom, hogy Isten meghallgatta. Tehát csak gőgicséltem, mondtam valamit valahogy, ahogy tudtam, de Isten pontosan értette és meghallgatta. És új életet, újjászületést adott nekem, és újjászületést ad mindazoknak, akik így jönnek hozzá. Az evangéliumokban Krisztus saját halálából való feltámadásának előképeként használja a gyermekszületés képét. Amit mondtam, a gyermekek és csecsemék száját a szerzett dicséretet. Azt mondja, és uralkodsz ellenségét, legyőzöd, diadalt adsz ellenségeit felett. János evangéliumában mondja ezt a 16. rész 21-es versében, amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült egy gyermekét, nem emlékszik többé egy gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. És erre mondja Jézus, hogy én elvétetem tőlük meghalok, de feltámadok. Milyen csodálatos dolog, amit ez az ige mond, hogy ember született a világra. Diadal. Isteni, a legnagyobb csodája az Istennek. Ember született a világra. És a legnagyobb csodája Istennek az evangélium szempontjából, amikor ez a megszületett ember újjászületik. És mert nem csak biológiailag él és funkcionál, hanem szellemben visszakapcsolódik a teremtő vérkeringésbe, az Isten szellemi által, Isten szellem által, az Atyával, az Istennel való élő közösségre jut, és egy más szemléletmódra, egy más világlátásra jut el. Már a kicsi gyermek egy csecsemő csilingelő gőgicsérése és magasztalás, Isten dicséret a Biblia szerint. Mennyire vagy inkább a beszélni tudó gyermekek dicsérete, erre világít rá názareti Jézus, amikor kötekednek vele a farizeusok a nagy héten, a templomban, azt mondja, a Máté 21.15-től, amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltják, Hosanna Dávid fiának, ments meg, szabadíts meg, üdvözíts, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt. Hallom. Sosem olvastátok a 8. zsoltárban, Dávid zsoltárában, gyermekek és csecsemők szájáltal szereztél dicséretet. Azt mondja Dávid, hát figyeljetek, ezek a gyerekek már érthető szavakat mondanak. Nem csak ők dicsérnek engem érthető szavakkal, hanem már a csecsemők is. Már a csecsemők őgicsérés és rólam szól. Hát akkor hogy ne szólna rólam ezeknek a kis 7-8 éves fiatal gyerekeknek a dicsérete, a magasztalása, amikor már érthető szavakban magasztalnak engem. Aztán a 4. és 5. versekben egy ilyen kérdésre ad választ a zsoltár, kicsoda a törékeny és esendő ember, hogy gondod van rá. Így olvassuk, ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. A csillagokat, az univerzum minden egyes elemét Isten rendezte el. Ő határozta meg helyüket és útjukat. Minden csillagot, amit a tiszta égbolton kimenve, távol ugye a fényszennyezett várostól, éjszaka, a tiszta égbolton látunk, a Teremtő helyezte oda, és ő szabta meg helyüket. Amíg ő nem szól, el sem hagyhatják pályájukat. A 74. zsoltárban mutat erre az igazságra rá a Szentírás, tiéd a nappal, az éjjel is a tiéd. Te tetted helyükre a csillagokat, és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát. Te alkottál nyarat és teret. Ennek a felismerésnek a fényében értjük meg a zsoltáros rácsodálkozását, azaz micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Az emberi törékenységről és esendőségről is szól, Dávid. Nem az ember teszi naggyá és erőssé, hanem a megváltót, a teremtőt. Az Istenre fókuszáló szívet emeli föl. Két kifejezés is van itt, halandó, azaz törékeny, mulandó, sérülékeny, esendő ember, és a másik ilyen azt mondja, ember fia, konkrétan egyébként ott az, hogy Ádám leszármazottja. Ádám örököse. Ugye a bukott ember, az Ádám fia, a bukás következményétől szenvedő, a bűnre hajlandóságot hordozó ember. Azt mondja, kicsoda a törékeny, az esendő ember. Ádám fia, a bűn hatalmára rekesztett ember. Kicsoda ez az ember, hogy te törődsz vele. Mennyire erős ez a felismerése Dávidnak, Isten, mennyire beszél Isten végtelen kegyelméről és szeretetéről. És előre vetíti számunkra azt, hogy igen, az első Ádám, és leszármazottja a mai ember is, elveszett állapotba került a lázadása miatt, de eljött a második Ádám, az Isten fia, emberrel tértünk az Isten, és meghalt az első Ádám testben elkövetett bűneiért, hogy megváltást hozzon, megváltást szerezzen az első Ádám leszármazottainak. Ez a második Ádám, a Messiás, Jézus Krisztus. Jobb könyvében olvassuk ugyanezt a gondolatot, felkiáltást, micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy törődsz vele. Az univerzumot, egeket, csillagot, csillagokat, csillagrendszereket alkotó Isten, igazgató, fenntartó, uralma alatt tartó Isten, és mindez csak a látható világ, ami csak árnyéka az Istennek, nem az Isten maga, az a törékeny Ádám fiával személyesen törődik. Hát ez nem is meglepő, hogy erre rácsodálkozik az Ószövetség embere is. De ennyivel inkább mi, akik erről már sokkal többet tudunk, hogy milyen mélysége is van ennek a törődésnek az Isten részéről. Isten nagyságát, végtelen hatalmát hirdeti az univerzum és annak szabályozott működése, törvényszerűségei. Ennek fényében az esendő, törékeny és bűnre hajlandó emberrel az egyes személyekkel való törődése, odafigyelése, lenyűgöző, megindító kegyelmének mérhetetlen nagyságáról, az ember iránti szeretetének mélységéről tanít, üzen, sőt kiárt a teremtett világ. Minden jó forrása az életünkben Isten kegyelméből és jóságából fakad. Tőle jön, rámutat létezését, és velünk személyesen törődő szeretetét hirdeti. Ezért zengi a dicséret a Zsoltárok könyvében a következő Zsoltárok 87.6-tól, az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket, itt van a szülőhazájuk. Körtáncban éneklik. Olvassuk együtt. Minden forrásom belőled fakad. Minden forrásom belőled fakad. Te vagy minden jónak a forrása az életemben. Tőled kaptam életet. Te voltál, aki hordoztál engem. És te voltál, aki megváltottál. Te voltál, és te vagy, aki megtartasz. Te vagy az élet és minden jó forrása bennem, szívemben, életemben. Aztán beszél az Isten képmásáról, a Zsoltáros, kevéssel tetted őt kisebb Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, úrrá tetted kezed alkotásain, mindent láb alá vetettél, zavarbejtő. Kevéssel tetted kisebbé önmagadnál, Istennél, Elohim, Istennél. Ez van benne a Bibliában. A apostolok annyira óvatosak voltak, hogy mikor a zsidókhoz írt levélben ezt az igét idézik, akkor maradnak a görög nyelvű fordításán az Ószövetségnek, azt mondják, hogy le sem merjük írni, hogy Elohim. Azt mondják, hogy angyalok. Kevéssel tetted kisebb őt az angyaloknál. Van értelme ennek is, majd mindjárt megnézzük. De nem merik ezt leírni ezek a zsidó hátterű apostolok, hogy micsoda dolog ez. Hogy az Isten azt mondja, hogy az embert megalkotta és megteremtette, és nagyon kicsivel tette őt kisebbé. Nagyon kicsi a különbség. Az Isten képűséget hordozó ember és a forrás az alkotó között. Egy döbbenetes egyébként. Az ember alkotókészsége, kreativitása, beleérző képessége, azaz az empátia, képessége a szeretetre és a ragaszkodásra, a jövővel való foglalkozásra. Egy kutyára nem képes, a kutya éhes, akkor enni akar. Az állat a pillanatnak él. Az ember foglalkozik a jövővel. A jövőben tervez, célokat tűz, aggódik vagy reményeket táplál. Az, hogy van jövő, van idő, van múlt, jelen, jövő, és lesz valami majd. Tervezek, gondolok rá. Az ember képes erre, hordozva Isten képmását és dicsőségét ebben is. Aztán az ember képes az imádatra, a jó és a rossz megkülönböztetésére, vagy éppen a szégyen érzetre működik a lelkiismerete. Ugyanakkor vágyódik az Isten után, keresi az Istent. Isten szüksége van a szívében az elveszett embernek, mind-mind mutatja, hogy az ember a teremtett világban egyedül az, aki Isten képére és hasonlatosságára alkottatott, és teremtett őt az Isten. Az 1 Mózes 1.27-ben ezt olvassuk. Megteremtette az Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket, és ezt a verset úgy olvas, hogy ez azt jelenti a Zsoltár fényében, hogy kevéssel tette Isten kisebbé az alkotást az alkotónál. Olyannyira kevéssel tette kisebbé, hogy azt mondta, ha eszik az örök élet fájáról, akkor olyan lesz, mint mi. Megvan? Megvan ez? Ezt mondja a Bibliában az írás. Ha eszik az élet fájában, olyan lesz, mint közülünk egy, azt mondja a Biblia. Döbbenetes. Mekkora kockázat. Ember ésszel. Mekkora szeretet mennyei perspektívából. Mekkora szeretet. Mekkora bizalom. Minden teremtménye és lénye fölé emelte az embert, fölé helyezte az embert, és felelősséget adott a teremtett világban, annak őrzésére és gondozására, védelmére. A 28. versben ugyanitt 1 Mózes 1.28, Isten megalkotta őket, és ezt mondta nekik Isten, a férfinak és a nőnek. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Ez majd vissza fog köszönni a Zsoltárban, amikor az állatokat soroljad föl, hogy uralmad alá helyezted a teremtett világot. És a 1 Mózes 2.15, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze. Az őrizze Héber kifejezés jelenti azt is, hogy hűséges legyen a szövetségeshez. A szövetségi hűség megtartását is jelenti. Isten rábízta az ember, hogy tartsa meg a szövetséget ő vele, és maradjon a szövetségen belül, hogy hosszú távon legyen ez a kapcsolat. Az ember bukása miatt megromlott hatalom és felelősség helyreállítását mutatja be az új szövetségben a Szentírás, mikor Krisztusról, Isten fiáról beszélve idézi ezeket az igazságokat. Mint a második Ádámról. Ez az áthallás azért fontos, hogy ez ugyanúgy szól nekünk, teremtett embernek, kevésetetted kisebbé önmagadnál, hogy ez nem csak Krisztusról szól, mert Krisztusról abban az értelemben szól, hogy ő a második Ádám, tehát emberé lett. És ő helyreállítás hozott a megtört kapcsolatban. És mint mondtam, a zsidókhoz írt levél második részében van ez az idézet, a Héber Elohim, az Isten kifejezést, a görög fordítása a Zsoltárokból már angyaloknak fordítja, és ezt a fordítást, a görög nyelvű ószövetséget használja föl a zsidókhoz írt levél írója második fejezetben a következőképpen, Zsidó 2.6-tól. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, hogy az ember fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent láb alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronázódott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Kemény igék, ezek szinte megdöbbentő igék. Azt mondja itt az írás, hogy kevés időre kisebbé tette őt az angyaloknál. Látjátok, hogy beleteszi az bukott embernek a helyzetébe a messiás, fölveszi a bukott ember sorsát magára, belép az Isten igének a betöltésébe, hogy helyreállítást hozzon abba az uralomba, amivel az ember az édenkertben volt. De azt mondja a Biblia, de még ez nem lett látható. Tehát most, amikor megtértetek, még követitek az urat, még most ez nem nyilvánvaló. Ugye ez az uralom teljes mértékben helyreállt. A földön ezt lehet látni, hogy vannak megváltottak, vannak megtérő, újjászületett hívő emberek, de az egész világon még nem látszik, hogy ez a hatalom helyreállt volna, az uralom helyreállt volna. És erre beszél a zsidókhoz írt levél írója, és majd beszél Pál apostol is tanít erről, mindjárt olvasom. A János evangéliumában a 3. rész 35-ös versében beszél így a Krisztus, az atya szereti a fiút, aki kezébe adott mindent. Ez az uralom, amiről a megváltó szól. Aztán János 13.3-tól Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától az utolsó vacsorán, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyek körül volt kötve. A gondoskodás, a szeretet, az alázat képe. És a János 17-ben, abban a főpapi imában, ami valószínűleg a Getsemáné kertben hangzott el, az olajfák hegyén, miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, ugye mert elbukott, a halandó elbukott, elvesztette ezt a hatalmát, és mit mond az írás? Hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Tehát olyanná legyenek, mint az Isten. Mi híja volt annak, hogy olyanná legyünk, mint az Isten? Hát az örök élet híja volt. Így lettünk Isten gyermekeivé. Egy vérből valók vagyunk. Krisztus örökös társaival. Tudom, hogy ezt nehéz befogadni, de olvastatok róla, nem? Olvastunk róla, csak ez nagyon nehéz felfogni, hogy örökös társa vagyok a fiúnak, a Krisztusnak, az atyának gyermeke lettem. Olyan úgy tekint rám az atya Jézus véréért, mint a fiúra, mint gyermekére. Mi van? Zavar van az erőben. Ezt még fel kell dolgoznom. Hát igen, 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 egy örökké valóság is kevés lesz, hogy ezt feldolgozd, megnyugtatlak. De legalább hidd el. Hidd el, hogy a fiú felvette az emberi lét, az emberi sors minden nyomorúságát, ami az első Ádám vétke miatt sújtja az emberiséget. Felvette, azonosult, emberi lett. A kín kereszten, a megkorbácsolásban, az összetöretésben nyilvánvalóvá vált, hogy kisebbé lett az angyaloknál. Mert azért egy angyal, a római katonák nem nagyon korbácsoltak volna, abban biztosak lehettek. Felejtjétek el, mikor az angyal lement, hogy elpeckölje a követ a sírtól, ezek holttá váltak. Kifeküdt mindig marcon a harcezett katona. Tehát Dániel prófét, amikor találkozik egy angyallal, napokig reszket. Olyan hatása van rá. Tehát ne gondoljátok, hogy egy angyal, amikor megjelenik, hogy a római katonák vették volna a korbács, hogy szaladt volna, merre lát mindegyik. Tehát tényleg kevés időre kisebb élet az angyaloknál. A kereszt szenvedései, a gyötrelem, a gyalázat, a megaláztatás, mind-mind miattunk értünk és helyettünk ért a Krisztust, megmutatva, hogy letette az Isten dicsőségét egy időre. És valóban emberi lett az Isten fia. Hogy feltámadásában nyilvánvalóvá tegye isteni hatalmát. És örök életre ajándékozza meg mindazokat, akik benne hisznek. Krisztus eljövendő királyságára, király uralmára vonatkozik Pál első Korintusiak közé levél 15-27-től írt szavai. Ugye ez a 8. vers, 8.7. verse az, amit itt beszél az írás. Úrrá tetett kezed alkotásain, mindent lába alá vetettél. Ugye azt látja, hogy a földön ez még nem valósult meg. Tehát még nincs minden Krisztus uralma alá vetve, látható módon. Az emberek szabad akarattal rendelkeznek, háborúznak, ölik egymást, gonoszak lehetnek. Tehát nyilvánvaló, hogy ez még nem teljesedett be. Így van? Na ezt mondja Pál apostol is. A Korintusiak közé levélben, 15-27-től. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett, amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van nevetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Amikor pedig majd alá vetett neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Tehát azt mondja, hogy az Isten király uralma még eljövendő. Tehát annak nyilvánvalóvá tétele, hogy ő a király, a király és uraknak ura, az még előttünk áll. Most ebben az időszakban Isten uralma alá lesz vetve minden, és majd eljön a királyok királya a Krisztus, aki uralkodni fog mindeneken, és Isten lesz minden mindenekben, ahol nem lesz bűn, fájdalom, gyász, jajkiáltás, ahol ez az isteni hatalom és az örök életnek a csodája, és mind az ajándék, az Isten fiúság ajándéka nyilvánvalóvá válik. Szóval Pál apostol most még nem látszik, hogy mivé leszünk, de egy napon majd nyilvánvaló lesz, amikor elváltozunk. És hát végül pedig néhány ige verset hadd nézzünk meg. Csináltam egy szótanulmányt a gyönyörködésről. Javaslom neked is, hogy tedd meg, mert szeretem, hogyha van egy gondolat a Szentlélektől, egy üzenet, akkor nyilvánvalóan az ember elindul, és akkor kezdi az Isten igéjét tanulmányozni, hogy ne gondolkodjon, ne gondoljon marhaságot. Mert hadd mondjam nektek, akárhány éve olvasunk is Bibliát, sok zagyvaság lehet a fejünkbe, egy-egy témával kapcsolatosan. És amikor olvasod a Bibliában, hogy miről szól a Biblia, és a gyönyörködésről miket ír a Biblia, akkor az jól kiegyeli az embernek a gondolatait, meg a szívének az indulatait, és jó irányba kezdi terelni és állítani, hogy hogyan is lehet örülni az életnek. hogy én is lehet egy gyönyörködő szívet és életet nyerni, ami nem egy leterhelt, sápítozó, sóhajtozó, semmivel nem elégedett, hanem hogy lehet örvendezni, hálát adni, dicsőíteni Istent, és hogy lehet erőt nyerni arra, hogy felemeld azt, akinek éppen ma nehéz. A juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is mind hatalma alá helyezted, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi, felséges a te neved az egész földön. Isten gondviselő kegyelméről szólnak ezek a versek, amiről a názareti Jézus a hegyi beszédben a következőket tanítja. Máté 6.31-től. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok azonban tudja, hogy szükségetek van mind erre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. A Prédikátor könyvében következő bölcsesség áll, a Prédikátor 7.13-tól. Figyeld meg Isten alkotásait. Ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? Amaszt is Isten készítette azért, hogy az ember ne tudja, mi következik, tehát jót és rosszat is Isten készítette, hogy az ember ne tudja, mi következik. A jó napokban él jóval, a rossz napokban pedig lásd be, ezt is, amaszt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. No. Tehát akárhogy is variálunk és aggódunk, nem tudjuk kitalálni, mi következik holnap. Lehetnek elképzeléseink, pozitív reményeink, a legrosszabb rémképeink, azt mondja az Isten igéje, hogy nem tudod kitalálni. Hányszor volt az, hogy vártál valamit, és teljesen más történt? Volt egyszer egy nehéz beszélgetésem az egyik vezetővel, munkahelyi környezetben, és tudtam, hogy milyen. És úgy nagyjából a saját fejemből tudtam számítani, hogy milyen lesz a beszélgetés. És szólt hozzám a Szentlélek, miért lenne ilyen? Hát miért nem áldod és imádkozol érte? Miért nem kérsz áldást, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne? Miért nem kérd azt, hogy tegyen az Isten, tegye a szívét irányodban jó indulatúvá? Miért nem kérd ezt? Hát miért vársz arra, hogy rossz lesz? Megszégyeltem magam, és mondtam, Ez egy jobb várakozás. Sokkal jobb, mint félni a holnapi naptól. És hát engedtem a Szentléleknek, és akkor elkezdtem így imádkozni, és kértem a vezetését a Szentléleknek, meg kértem az áldást, és közben még így áldottam, meg imádkoztam, megváltozott a szívem irányába. Adott az Isten szívem szeretetet. Megtöltött a szívemet Isten alázattal, tisztelettel. És én viselkedtem másképp. Nem ő. És ő is. Ilyen furcsa, látjátok, hogy igazán a készülék hiba nem az övében volt, hanem a készülék hiba az enyémnél volt. Az én készülékem volt hibás, és azért aggódtam, hogy az övé rossz. De a megváltó Krisztus mégiscsak azért tudja megjavítani, akiben él a Szentlélek által. Tehát a készülék hiba van, javítani csak az lehet, amelyekhez hozzáfér a szerelő. És milyen csodás dolog, hogy Isten a bennem lévő változás által megváltoztatta a körülményeket. Tehát a jó napokban, azt mondja az írás, örülj a jónak. Mit jelent ez? Persze, hogy sokan éheznek, betegek és fájdalmakat élnek át, de ember, nem veheted magadra a világ fájdalmát. Tehát azért, mert éheznek 100 milliók a világon, azért te adj hálát, ha jól lakhatsz. És ne hagyj éhen, ha előtted van a kaja. Attól higgyétek el, annak a 100 milliónak, vagy 200, vagy 500 milliónak, vagy 1 milliárdnak nem lesz jobb az élete. Viszont a tiéd rosszabb lesz, az biztos. Tehát élj a jóval. Miért? Azért, mert a jó napokban feltankolod a lelkedet erővel, reménységgel. És a jó napokban, amikor te erős vagy, ha okos vagy és élsz a jóval, akkor fogsz tudni segíteni azoknak, akik éppen rossz napjai vannak. Mert tudjátok, ez olyan, mint a hullámvasút. Tehát mondta valaki, meg is jegyeztem, két dolog lehet igaz az életedben. Vagy lent vagy, vagy fent. A harmadik valamelyik felé tartasz. Nagy igazság, nem? Ez pont így van. De amikor meg vagy telve a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, akkor olyan töbletekkel kezdesz rendelkezni, hogy akik éppen a legmélyebben vannak, ki tud nyújtani a kezed, és azt mondod, Isten szeret téged. És akkor ez megtárgyasul bátorításban, támogatásban, segítségben, gondviselésben, amire éppen ott szükség van. Miért? Mert a jó napokban nem azért kaptad a jó napokat, hogy meghízzál, és megfeledkezz Istenről, hanem azért kapjuk a jó napokat, hogy erőt övezzünk fel, hogy át tudjunk menni a rosszakon, sőt, sokkal inkább azzal az erővel emeljünk meg másokat. Hogy majd, amikor rossz napok jönnek, azzal az erővel, amikor ők éppen felfele tartanak, vagy fent vannak a csúcson, akkor tudjanak mellénk jönni, hónunk alá nyúlni, és nekünk segíteni. Ez a testvériség. Így van? Lezonál szívetek erre? Örülj tehát a jónak, és ennek erejével segíts azoknak, akiknek az életében a nyomorúság próbái jöttek el. A jó napok erejével emeljük fel az ellankadtat, elesettet, miként tette azt velünk is a Mesiás. Mert ezt tette. Beszélgettem valakivel, egy házaspára, csúnya dolgokat tettek egymással, és nagyon meg voltak terhelve. De szerették volna rendbe tenni az életüket. És amikor az ember szeretne rendbe tenni dolgokat, akkor azért még kész áldozatokat is hozni. Tudtátok ezt? Na most ilyen esetben néha az ember azt mondja, hogy hozok egy áldozatot, na jó, hogy jobb legyen a kapcsolatunk, megbocsátok. De nagy áldozat. Csak az a baj, hogy ez még rólad szól. Mondtam neki, ne azért bocsássatok meg egymásnak, hogy jobb legyen a kapcsolatok, hanem azért, mert Isten nektek sokkal többet bocsátott meg. Sokkal többet bocsátott meg, mint amit egymásnak kell megbocsátani. Na ezért bocsássatok meg. És ha így gondolkodtok, akkor van jövőtök. Akkor jó alapra építitek a folytatást. Egyébként pedig üzletet köttök. Én most elengedem neked, hogy jobb legyen. Te engedd nekem, hogy jobb legyen. És ha majd nem úgy állnak az üzleti szelek, akkor majd a fejethez vágom. De ha azért bocsátok meg, mert az Isten nekem sokkal többet bocsátott, mert nekem nagyobb kegyelemre van szükségem. Tehát úgy élek meg jó napokat, hogy meg vagyok telve az Isten jóságával, irgalmával, kegyelmével, akkor bőségesen van, mit adnom a másiknak, mert nekem is rengeteg van. Hát az a kicsit, amit ez a megbocsátás, ami nekem ebből a megbocsátásból kerül, hát az bőven adom, hát nekem még rengeteg marad. Mert nekem olyan sok a bűnöm, amit meg kell bocsátani az Istennek, hogy nekem nagyon-nagyon sok van. A kontómon is, meg a lelkemben áldásként is. Na most ebből azt a kicsit én tudom adni. Ez a megbocsátás ereje. A jó napoknak az ereje. Átírom a megbocsátást. És tudok a rossz napokban ebből a tőkéből építkezni, és szolgálni mások felé. És akkor, ahogy szoktam bátorításul, csak néhány igét, és megpróbálom megállni, hogy keveset mondjak hozzá. Zsoltárok 27.4. Egy dolgot kérek az Úrtól. Ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában, gyönyörködhessem népében, gyülekezetében, a testvéri közösségben, új szövetségi értelemben. Aztán a 37. Zsoltár 4. vers gyakori bátorító ige szorult helyzetben lévőknek. Gyönyörködj az Úrban is, megadja szíved kéréseid. A gyönyörűség még a kéréseink mienségére is hatása van. Elkezdett Istenbe gyönyörködni, mint ahogy mondtam én is a tárgyalásra készülve, és teljesen más kezdtem kérni. Más is lett a várakozásom, és az imám is megváltozott. Miközben elkezdtem tekinteni a Messiásra, a megváltóra, Krisztusra. Megváltozott a szívem, és az imám is, és így megváltozott a kimenetele is annak, ahogy én gondoltam az eseményt. Aztán 91. Zsoltár 16-os vers, és érdekes, hogy a 119. Zsoltár 16-os verse is nagyszerű, de nézzük a 91-16-os verset Zsoltárból. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködte szabadításomban. Hát azért elégítettem meg hosszú élettel, mert megszabadítottam. Ha nem szabadítottam volna, meg már meghalt volna. Mondom, mindig elmondom a felfedezőknek, a Géza bácsiról tanult kegyelem igazságot. Van Istennek megelőlegező kegyelme, megváltó kegyelme és megtartó kegyelme. Amikor részegen, őrült módon nekimentünk a sorompónak motorral, és bezúgtunk a betonoszlopok közé, de az Isten megelőlegező kegyelme volt, hogy a bolondság miatt ki ne oltsa az ördög, nem mi magunk, az életünket, mert Isten tudta, hogy napon megtérek. Ez az isteni kegyelem. És mit mond az írás? Gyönyörködj a szabadításban, így nyerhetsz hosszú életet. Nem üzlet, hanem következmény. Isten szabadítása által élhetünk hosszú életet. Egy betegségből, nyomorúságból, bolondságból. Kinek mire van szüksége ma, itt és most, hogy azoknak, akik ezt hallgatják. Aztán a 119-es Zsoltár 16-os verse. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Gyönyörűség, gyönyörködés, fókusza. Isten rendelkezései, kijelentése, kinyilatkoztatása. Aztán a 2 Tesszalonika 1.11-től, ez lesz ma az utolsó igém, ége párom, és ehhez viszont egy pár szót szólok. Ezért aztán mindenkor imádkozunk, értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen, mivel? A jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével. Miért? Mi lesz ennek a gyümölcse, kimenetele? A javadalma. Hogy megdicsőjön a mi Úrunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, a mi Istenünk és az Úrunk Jézus Krisztus kegyelméből. A jóban gyönyörködni jelenti, hogy Isten jóságára és kegyelmére rácsodálkozunk. Ezt az isteni jóságot ismerhetjük fel a teremtés csodáiban, a kicsi gyermek kedves hangjában, de legfőképpen Krisztus megváltó munkájában. Értünk ki, hogy drága vérében, és az ebben megjelenő irántunk megnyilvánuló szeretetének mérhetetlen nagyságában. A jóban gyönyörködni ezt jelenti. Gyönyörködök abba, amit értem a Krisztus tett. Gőgicsérő gyermekként, Istenre utalt, Istenre szorult állapotú emberként, a megváltóra szorulok, hogy gyermekévé tegyen engem az Isten, és elinduljon bennem az élet, és Jézus vére teljé váljon számomra, táplálékká váljon az ő beszéde, életet hozzon a szellemembe, a szívembe az ő szava, valósággá váljon az ige, és kezdjen megjelenni az Isten dicsősége az életemen keresztül, azokban a relációban, kapcsolatokban, élethelyzetekben, amelyen vagy fent, vagy lent, vagy útközben átmegyek. Mert tudjátok, vagy lent, vagy fent, vagy tartasz valamelyik irányba. De szükségünk van Isten kegyelmére. Gyönyörködjünk tehát a jóban, azaz mindabban, amit az Isten alkotott és teremtett, és legfőképpen pedig abban a csodálatos lehetőségben, amely fiában, Krisztusban, a második Ádámban, a valóban emberi lett Istenben elénk tárult a kereszten, a szenvedésben, ugyanakkor reménységet hozva a feltámadás dicsőségében. Tudtok egy ámen mondani erre? Amen, halleluja, dicsőség azoknak.